Tehát a királyok második könyvének a második fejezetéből van ez az ige.
Kicsit hosszabb ige szakasz ez, mint a tegnapi, az első 18 verset olvasom. És lő, mikor az Úr Illést fel akarta vinni a szélvész által a mennyekbe, elment Illés és Elizeus Gilgálból. És mondta Illés Elizeusnak, maradj itt kérlek, mert az Úr Bételbe küldött engem. És felelt Elizeus, él az Úr, és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor lementek Bétel felé, kijöttek a próféták fiai, akik Bételben voltak Elizeushoz, és mondták neki, nem tudod-e, hogy a mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És mondta, tudom én is, hallgassatok. És mondta neki Illés, Elizeus, maradj itt kérlek, mert az Úr engem Jerikóba küldött. Ő azonban mondta, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És mikor elmentek Jerikóba, a próféták fiai, akik Jerikóban voltak, Elizeushoz jöttek és mondták neki, nem tudod-e, hogy a mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő mondta, én is tudom, hallgassatok. Azután mondta neki Illés, maradj itt kérlek, mert az Úr engem a Jordán mellé küldött. De ő felelte, él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. És elmentek együtt mindketten. 50 férfi pedig a próféták fiai közül utánuk menvén velük szemben messze megálltak, mikor ők ketten a Jordán mellett megállottak. És fogta Illés az ő palástját, és összehajtva azt, megütötte azzal a vizet, és az két felé vált. Úgyhogy mindketten szárazon mentek át rajta. És mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak, kérd tőlem, mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom. És mondta Elizeus, legyen kérlek a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam. És ő mondta, nehéz dolgot kértél, mégis, ha majd meglátsz engem, mikor tőled elragadtatom, meg lesz, amit kérsz, ha pedig meg nem látsz, akkor nem lesz meg. És történt, hogy amit mentek, és menvén beszélgettek, íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztott őket egymástól. És felment Illés a szélvészben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiáltotta, édes atyám, Izrael szekerei és lovagjai. És nem látta őt többé. És vette a maga ruháit, és két részre szakasztotta azokat, és fölemelt az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállt a Jordán partján, és vette az Illés palástját, amely róla leesett, és azzal megütötte a vizet, és mondta, hol van az Úr és az Illés Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, kétfele vált az, és átment Elizeus. És mikor látták őt a proféták fiai, akik átelemben, Jerikónál voltak, mondták, az Illés lelke megnyugodott Elizeuson. És elejében mentek neki, és meghajtották magukat ő előtt a földig. És mondták neki, ima, te szolgáid között van 50 ember, erős férfiak. Küld el őket, hadd keressék meg a te uradat. Hát, ha az Úrnak lelke ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen, vagy völgyben. De azt mondta, ne küldjetek. De azok kényszerítették őt egész a megszégyenülésig, és mondta, hát, küldjetek el. És elküldték az 50 férfit, de harmadnapig keresvén sem találták meg őt. És mikor visszajöttek jóhozzá, mert Jerikóban lakott, mondta nekik, nem mondottam én, hogy ne menjetek el. Hát így jártak ezek a próféta fiak. Majd, hogy hallgattak volna Elizeus tanácsára, három napig hiába bolyongtak. Kedves testvérek, tegnap azt hallottuk az igében, hogy az Úr elhív. És a Krisztus hívása jött hozzánk is. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetségből jött ez a hívás. És az Újszövetség időben hozzánk érkezett el. És nem tévedtem, próbáltam ezt meg is magyarázni, hogy a Jézus Krisztus hívása érkezett hozzánk az Ószövetségből, mert a Jézus Krisztus élete nem Betlehemben kezdődött, hanem korábban is megvolt. Ő mindig megvolt. A Jézus Krisztus Isten, a Szent Háromság második személye. Tehát az Ószövetségből is ott volt, lelke által, istensége által ott volt, és munkálkodott, vezette a népet. Kihozta őket Egyiptomból, elhívta az embereket, és a lelkükben bizonyságot tett az üdvösségről. Ez a hívás tehát elérkezett. Elérkezett oda. Elizeus az elhívta Elizeust. És ő megértette az elhívásnak a lényegét. Olyan kell legyek, hogy már átismételjem a tegnapi estét, olyan kell legyek, hogy a térdem ne hajoljon meg a Baál előtt, és a ajkam ne csókolgassa csak a megváltót. Mert tudjuk, hogy Illés kétségbe volt eső, hogy magam maradtam, egyedül vagyok, és akkor azt mondta az Úr, meghagytam 7000 térdet, ami nem hajol meg a Baál előtt, és 7000 ajkat, ami nem csókolgatja a Baált, meg az Astartét, ezeket a szobrokat. Ilyeneket hívott el az Úr akkor, és most is ilyeneket keres az Úr Jézus. Akik nem hajtjuk meg a térdünket, és olyanok előtt, amik nagy báványok, vagy kis báványok, és nem csókolgatjuk azokat, amiket az Úr megtiltott nekünk. Elhívta az Úr, Elizeus nem egy babonás hitre, hallottuk bennünket, és nem egy babonás hitre hív, nem egy világias kereszténységre hív bennünket az Úr, ahol sok minden belefér, de azért hívők vagyunk. Nem is egy extatikus, rajongó kegyességre hív bennünket az Úr, hanem egy odaszánt, józan, elkötelezett Jézus követésre. Talán valaki ezt tegnap megtette. És lehet, hogy éjszaka hálát adott Istennek ezért a szabadításért. És most megy tovább a hetünk, és akármi lesz a cím, minden este a Krisztus hívása hangzik. Ő hív bennünket, hogy kövessük őt. Ebben a hívásban az Úrnak vannak eszközei. És ebben az elhívásban eszköz volt Illés. Tulajdonképpen Illés volt, akit az Úr felhasznált arra, hogy Elizeus beálljon a Krisztus követésébe, az Úr szolgája legyen. Egy nagyon fontos, drága eszköz volt ő Isten kezében. Egy embert használt fel, egy embert, aki olyan volt, mint mi, mondja is a Jakab apostol, hogy Illés olyan hasonló természetű volt, mint mi vagyunk. Mégis Isten hatalmas csodákat tett általa, és ezek a csodák, ugye amiket úgy ismerünk is, közül kiemelkednek azok, amikor egy-egy embert elhívott. Mert azok a nagy csodák, amikor Isten egy embernek a szívét megragadja, amikor ott ülök és megértem ezeket a dolgokat, mert annyian mondták már nekem, meg annyit olvastam, kétszer elolvastam a Bibliát, mondta valaki, és semmit nem érted belőle. De az Úr meg tudja nyitni a szívünket, és olyan egyszerűvé tudja tenni az evangéliumot, és tudja tenni a mi gondolatainkat is, hogy eljut hozzánk ez a hívás. Egy ember által talán. Mert Illés olyan szépen el tudta neki mondani, amit el kellett mondani. Felragyogtatta neki az evangéliumot. Egy ember. Egy embert használt fel az Úr annak érdekében, hogy Elizeus beálljon ebbe a szolgálatba. Ma is Isten egy-egy embert használ fel. Nem egy angyal jön, nem az az angyal jön, akiről a Jelenések könyvében olvasunk, hogy nála van az örökkévaló evangélium. Hát ő a háttérben bizonyára ott van. De egy-egy embert használ fel, egy hús-vér embert használ fel annak érdekében, hogy eljusson hozzánk az evangélium, a Krisztus hívása. Lehet ez pupos lehet, sánta lehet, egészséges, makegészséges, öreg vagy fiatal, tanult vagy tanulatlan. Isten egy embert vagy több embert használ fel, mi eljussunk ő hozzá, és hozzá eljusson ez a hír. Amit ezt úgy magamban úgy morzsolgattam, akkor úgy végig gondoltam, hogy kik voltak azok az emberek, akiket Isten főhasznált az én életemben. Hogy én most itt vagyok, hogy én az Úr követésébe beálltam, hogy a szívem engedelmességre hajlott a Jézus Krisztus követésében. Hogy kik voltak ezek az emberek. Hogy voltak drága eszközök. A nevüket sem tudom, volt egy ember, egy ifjúsági órán, egy fiatal ember odaült mellém, akkor vége volt az ifjúsági órának, azt mondta, hogy hát gyere, menjünk el a sarokig. És nekem bizonyságot tett Jézusról. Én voltam egy ilyen tizenéves, én már azért tudtam az evangéliumot, csak akkor nem jártam ezen az úton, de emlékszem, hogy mondta nekem. Mondta nekem, és azt sem tudom, mit mondott, de ő a Krisztust hordozta. Egy embert használt fel. Aztán visszatudom emlegetni azokat az ige hirdetőket, akik beszéltek Jézusról, meg a beszélgetéseket. Isten egy embert főhasznál, lehet, hogy engem használ fel most. Már ne haragudj, testvérek, én itt vagyok. Hát lehet, hogy engem használ fel. Hogy most elmondjam neked ezt, hogy szeret az Isten, téged személy szerint szeret az Isten, Jézus téged megváltott, és járható az ő útja, és számodra is elkészítette ezt az utat. És talán most a szívedben olyan érthetővé és világos, egyszerűvé teszi ezeket a dolgokat. És azt fogod mondani, hogy hát, ha ez ilyen egyszerű, hát akkor kész a szívem. Itt vagyok, Uram, hadd legyek én is a tanítványod. És ebben egy embert használ fel. És aztán, akit főhasznál, az lehet, hogy úgy mondhatjuk, hogy lelki atya, vagy lelki vezető, és nagyon nagy ajándéka Istennek, hogyha valakinek vannak lelki gyermekei. És egyszer ezt a lelki atyát, lelki vezetőt itt kell hagyni. Illetve ő itt hagy bennünket. És magunkra maradunk. És akkor elérkezünk oda, amiről a mai estének a címe szól. Állj a magad lábára. Szeretnék, hogy ezek a kedves testvérek, vagy bölcs emberek, akik nekünk lelki atyánkká váltak, vagy anyánkká váltak, mindig velünk maradjanak. De valahogy úgy ebben az életben törvényszerűség, hogy az idősek elmennek, és ők is elmennek tőlünk, és mi saját magunk maradunk. A saját lábunkra kell állnunk, és nekünk be kell állnunk az ő helyükbe. És nekünk folytatnunk kell azt a munkát, amit ők elkezdtek. És Isten most azt akar, hogy egy ilyen döntést hozzunk, hogy mi folytatjuk azt a munkát. Átveszük a stafétabotot az ő kezükből, és megyünk tovább. És lehet, hogy és beállunk a szolgálatba, lehet, hogy ezt már régen érleli bennünk az Úr. Ehhez nekünk egy odaszánt életre van szükségünk, hogy Isten bennünket főhasználhasson. Hogy aztán mi is mondhassuk másoknak az igét. Ezt a döntést bennünk az Úr már régóta érleli. Tudnék azt, hogy beálljunk a Jézus követésébe. Ezt már régen érleli bennünk, mert szokta érleli. Azt olvassuk Elizeusról, hogy ez az az Elizeus, aki Illés kezére szokott vizet önteni. Majd egyik este erről is szó lesz. Amikor bemutatják, hogy ki az a fiatal ember, aki megjelenik, azt mondja, ő az az Elizeus, aki vizet szokott tölteni Illésnek a kezére. Tehát kezdetben, a felkészítés során, Isten nem nagy munkákat adott neki. Nem nagy feladatokkal bízta meg. Hát ez egy mindennapi szolgálat volt, hogy segítkezett Illésnek a mindennapos dolgokban. És ezt is hűségesen csinálta, és hűségesen végezte. A kis szolgálatokban hűséges volt, és ott maradt. Azokban hűségesen helytállt. És nem engedte, hogy valaki a kis szolgálatokban meggyengítse. Ez azt jelenti, hogy már elkezdtünk valamilyen módon az Úr közelében lenni, már valahogy az igével már kapcsolatunk van, már valami történt, mi oda kötöttük magunkat, mert vékony kis szálak, de azért oda kapcsolnak bennünket már a kereszténységhez. Mi azért ide tartozunk valamilyen módon a gyülekezethez. Kicsit hasonló ahhoz, hogy már vizet töltünk az Illésnek a kezére, és ebben nem szabad meglankadni. A kicsit is becsüljük meg, és ne engedjük, hogy a világ elvigyen, visszavigyen bennünket. Arra gondolok, hogy a korábbi gyülekezeti szolgálatom területén volt egy fiatal ember, aki ilyesfajta munkát végzett. Hát ő nem vizet töltött a tiszteletes úr kezére, hanem segített harangozni. Tudnélék, abban a falusi gyülekezetben a lelkipásztor teljesen magára maradt, nem nagyon segített nekik senki, még nekik kellett harangozni is, és hát nem ő harangozott, az öreg tiszteletes néni harangozott. Csak fölment a torombja, és húzta azt a két harangot a tiszteletes néni, és ez a fiú, a Jani, oda ment és segített neki, húzta a harangot. Az Isten oda vonta őt ebbe a közösségbe, és ő ott szívvel, lélekkel segítkezett. Addig, amíg valaki azt nem mondta neki nyilvánosan, te papinas! Azt mondta neki, hogy te papinas. Ez a gyerek attól kezdve a templomba se járt. Így visszarántotta őt az ördög. Aztán életem a lelkipásztor, és hiába próbáltam vele szót érteni, nagyon elvadult az ő szíve, lelke, az alkoholista lett, és fiatalon meghalt. Pedig elindult egy úton, már bizonyos szálak oda kötötték őt az Isten népéhez, és jött egy csúfoló szó, és ő visszatántorodott, és elesett. Elizeus nem lehet visszatántorítani, még csak ez az ő dolga, van már palástja is, mert tudjuk, az elhíváskor ráadta a palástot Illés, de neki csak ilyen kis szolgálata van. Aztán az Isten mindig több szolgálatot ad, ő meg hűséges ebben és kitart, és senki nem tudja őt visszatántorítani, pedig akkor is voltak csúfolódók. Hiszen a tegnap emlegetett 101. Zsoltárban ez van, hogy a bolond, így szól a szívében, nincs Isten, vagy valamelyik más Zsoltárban, aki nem jár hitlenek tanácsán, meg a csúfolódók székében nem, az van az első Zsoltárban. Vagy ott is volt csúfolódók széke, ott is volt hitetlenek tanácsa, és mondhatták, hogy na, ez az Elizeus, ez milyen stram gazda legény volt. Ez 12 járom ökörrel, 24 ökörrel szántott, és vezette ezt az egész munkát. Nagy gazda volt, és most egy ilyen szent embernek a kezére a vizet töltögeti. De nem engedte, hogy őt félrevezessék. Itt hadd álljak meg, testvérem, ne engedd, hogy bárki téged most visszahúzzon, és meggyengítsen ebben a elhatározásban. Tegnap már talán valami kis elhatározás született a szívedre. Jó az, engedd, hogy az Úr erősítsen, és semmi tőled ezt el ne tudja venni. És akkor mindig többet fog adni az Úr, és bevezet téged a szolgálatba. Tehát oda, hogy egyszer a saját lábadra állj, és te egy felnőtt, érett, keresztjén ember legyél. A gyülekezetünkben most voltunk egy konferencián, szerveztünk egy konferenciát a gyülekezetünkben. Egy hétvégi alkalmon voltunk együtt a gyülekezetben 16-an, és arról beszéltünk, hogy a gyermekkor, ifjúkor és a felnőttkor, a lelki életnek a korszakairól beszéltünk, és a cél az volt, hogy eljussunk egy ilyen odaszánt felnőtt keresztjén életbe, hogy mi keresztjének vagyunk, mi ezt vállaljuk, és ezt szerint akarunk élni. Hogy magunk lábára álljunk. Magunk lábára álljunk, mert erre van mi nekünk szükségünk. Ismerős, tiszteletes úr, imádkozzon értem, most nehéz útra megyek, kórházba megyek. A diák azt mondja, tanár úr, imádkozzon most értem, ezért és ezért. Én meg azt szoktam mondani, hogy persze, nagyon szívesen, de te saját magad imádkozzál. Tudnék, jó, hogy vannak nekünk lelki segítőink, akik vezetnek bennünket, de egy időn van saját magunknak kell megtenni azokat a dolgokat, amiket ők tettek meg. Úgyhogy állja magad lábára, és legyél tudatos követője az Úr Jézus Krisztusnak. Így fejlődik és alakul Elizeusnak az élete. Az időszakot nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ideig tartott ez, de a kezdeti szolgálatok után nagyobb szolgálatokat kap, bevezetik őket, őt a profétáknak a seregébe. Látjuk, hogy nagyon komoly proféta mozgalom volt abban az időben, itt 50 proféta férfi áll és nézi az eseményeket, hogy mi történik. Tehát ezekben ma aktív tag, résztvevő ez az Elizeus, és egy idő múlva tényleg a saját lábára áll. Erről szól a mostani történet. A mostani történet, ahol az egészet, ami titokzatosság veszi körül, és mi ezt azért ismerjük. Azért veszi körül ezt a mostani történetet valami titokzatosság, mert arra van szó, hogy valaki elmegy ebből a világból egy másik világba. Pláne úgy sejtik is, nem tudják, hogy mi ez, hogy egy különleges módon megy majd át innen ebből a világból egy másik világba, de azért sejtelmes, mert két világ találkozik. Ez a világ, és valami másik, láthatatlan világ. Az a földi élet, amivel benne élünk, és ebbe bele köszönt valami különleges és más, ami az Istennek a világban. És most arról van szó, hogy egy ember ebből a világból át fog menni a másikba. De erről nem is tudnak beszélni, nem is szabad beszélni, mindig azt mondja, ha tudom, persze, mindnyáján tudjuk, de hallgass. Nem tudom miért, erről nem kellett akkor még beszélni. Később lehetett már róla beszélni, talán úgy van ez, mint Jézus Krisztus mondta a tanítványoknak, most hallgassatok ezekre a dolgokról. És nem mondjátok senkinek, emlékszünk az evangéliumokban, van ilyen rész. De aztán azt is mondja, hogy majd ezt a háztetőkről kell hirdetni azokat, amiket most mondtam ti nektek. Most annak van az ideje, hallgassunk erről, és tényleg nem beszélnek róla. Itt háromszor is előfordul, hogy az Úr elviszi majd Illést, és nem beszélnek még róla. És majd eljön az az idő, amikor az Úr valóban elviszi. Utána majd lehet róla beszélni. Amikor az Úr valakit ebből a világból átvisz a másik világban. Nehéz megállni egy-egy ilyen ágy mellett, halálos ágy mellett, mert itt valóban a két világ találkozik. Egyszer egy szorvány gyülekezetecskébe hívtak el engem, hogy egy haldoklóhoz menjek. Még azt sem mondták, hogy úrvacsorát vigyek, csak hogy menjek elő hozzá. És amikor megérkeztem, mondták, jöttek ki a kis ajtón, hogy már meghalt a papa. Bementem, és hát láttam, ott fekszik az ágyon, kiterítve. Aztán hát persze imádkoztam a családtagokért. És akkor kijöttem, majdnem bevertem a fejemet egy patkóba. Ezt el nem felejtem, hogy a nagyon alacsony kis ajtó volt, és az ajtó fölött ott volt egy lópatkó. És hát ők nem voltak hívők, ők nagyon babonás emberek voltak. De megtörtént ez a különleges átmenet egyik életből a másikba, és a két világ találkozott. Valaki elment. Akkor is titokzatos és különleges ez, amikor ez a két világ találkozik, amikor egy hívő ember mellett állunk meg. Amikor valaki felől van reménységünk. Beszélünk Isten dolgairól, az evangéliumról, Jézus szeretetéről, és együtt imádkozunk, és akkor Isten átviszi a lelket az egy csodálatos világába. És mi sírunk és bánkódunk, de van békességünk, és van vigasztalásunk. Akit annyira szerettünk, elment. Azonban az Úr velünk marad. És mi a saját lábunkra állunk. És megpróbáljuk azt az utat járni, amit nagyon jól megmutattak nekünk, ami a Jézus követésének az útja. És mi most hozunk egy döntést, és azt mondjuk, hogy mi szeretnénk Jézus útján járni. Ez történt Elizeus esetében is. Ő nem akarta Illést elhagyni, háromszor is mondta, hogy él az Úr és a te lelked, én téged nem hagylak el. De bizony Illés elhagyta őt, mert az Úr elvitte őt az ő csodálatos országába, az ő dicsőségbe, testestül, lelkestül. Vannak olyan emberek, akik ilyen találós kérdésként feltesznek nekünk ilyen feladványokat, hogy vajon a Biblia nem tanítja a lélekvándorlást? Tudnék, Jézus azt mondta, hogy majd a keresztelő János szolgálta, hogy ő az illés. És erre azt szokták mondani, hogy nyilvánvaló, hogy akkor Jézus is tudta, hogy az illésnek a lelke, az most a keresztelő Jánosban jelenik meg. És az az egyik ellenérvünk, hogy illésben nem ment ki a lelke, hogy utána vándorolt volna. Eleve a Biblia nem tanítja a lélekvándorlást. De az illésből nem is ment ki a lélek, hanem ő testestül, lelkestül, úgy, ahogy volt, elragadtatott a mennybe. Tehát, hogyha valaki azt próbálja megmagyarázni, hogy a keresztelő Jánosban az illés lelke lett volna, akkor mondjuk azt, hogy nem, már nem vált szét a kettő, a test és a lélek együtt maradt, sőt, megdicsőült állapotban volt együtt, és tudjuk, hogy ez bizonyítva is van, verifikálva van az új szövetségben, mert egyszer fölment Péter, Jakab és János a megdicsőülés hegyére, és ki volt ott? Illés ott volt. Illés ott volt. És nyilvánvaló, hogy Isten őt átvitte rögtön az ő csodálatos országába. De hát elvitte őt, és Elizeusnak itt kell maradnia, és a maga lábára kell állni. És úgy érzi, hogy erre gyenge vagyok. Ez egy olyan érzés, amit testvérek, mi valamennyien átéltünk már. Talán bennünk ott van az elhatározás, hogy jó lenne egy komoly keresztény életet élni, de erre nekünk nincsen erőnk. Mi erre gyengék vagyunk. Talán végig gondoljuk azt, hogy most mit fogunk tenni, és akkor azt mondjuk, hogy nem, ez nem fog menni. Ehhez erőtelen vagyok. És talán Elizeus ezért gondolta végig ezt, és mondta, hogy egy kérésem van. Hogy a benned levő léleknek a kétszeresét kapjam meg. És akkor mondta neki Illés, hogy hát ha meglátsz engem, akkor meg is lehet ez. És ez egy újabb feladvány, hogy most az Illésben levő léleknek a kétszeresét kapja meg. Hát nyilvánvaló, hogy nem lélekvándorlás logikája alapján, mert azt a Biblia nem tanítja. És a lelke elment ővel együtt. Tehát annak a kétszerese nem lehetett ő benne. Hanem milyen lélekről van szó? Én úgy gondolom, hogy milyen lélek volt az Illésben. Hát a Szent Lélek volt az Illésben. A Krisztusnak a lelke volt az Illésben. És azt kérje az Elizeus, hogy ugyanaz a lélek legyen én bennem is. Hiszem azt, hogy az ószövetségi hív emberekben is ott volt a Krisztusnak a lelke. Ezt bizonyítani is tudom, hiszen a Péter levél azt mondja, hogy a prófétákban a Krisztus lelke volt. Ezt a Péter levélben ki tudjuk keresni. Tehát ezekben az ószövetségi emberekben benne volt a Krisztusnak a lelke. És most azt kéri az Elizeus, hogy bennem is, én szeretném, úgy leszek igazi követője az Úrnak, hogyha ugyanaz a lélek van bennem, mint az Illésben, és szeretném, hogy ez a lélek bennem legyen, mert ő aztán felerősít, ő majd segít én nekem az erőtlenségben, akkor tudom ezt az utat járni igazán, különben nem tudom járni ezt az utat, különben visszaesek, visszahúznak. Elég, hogy egy csúfoló szó legyen, és már visszalépek. Nekem erőre van szükség, azért add nekem a benned levő léleknek a kétszeresét. És meg is adja ő neki, mert Isten az övének megadja. Testvérek, a hívők vagyunk, ha hívők lettünk, azért lettünk hívők, mert a Krisztus lelke bennünk van. És akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát ez az alapfeltétel, akkor lehetünk hívő emberek, hogyha a Krisztus lelke bennünk van, hogy ugyanaz a lélek, aki a prófétákban munkálkodott, ugyanaz a lélek, aki az ószövetségi prófétákban, meg az új szövetségi emberekben, meg minden hívő emberek munkálkodott, ugyanaz a Szentlélek munkálkodik bennünk. Hogyha ugyanaz a Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy hozzá tartozunk. Mert akkor nem a saját akciónk, a saját ügyeskedésünk, meg bölcsességünk, hanem Isten bennünket belül meggyőz. Az Isten szent lelke az ember belül a szíve mélyén átjárja, áthatja, és belül a mi lelkünket meggyőzi, és akkor tudunk róla bizonyságot tenni, akkor tudunk az ő útján járni, akkor tudunk igazából a magunk lábára állni. Akkor tudunk igazából keresztényként élni. Nem csak névleges keresztényként, hanem valóságos keresztényként, hogyha a Krisztus lelke bennünk van. Az, hogy a kétszeresét kérte, ezt nem azért kérte, hogy most akkor ezt lehet osztani és szorozni, mert a Szentlélek annyi, amennyi. A Krisztus lelke az nem több és nem kevesebb. Ő a Szent Háromság harmadik személye, ami mindent betölt. Hanem amikor azt mondta, hogy a kétszerese legyen bennem, azt mondta, mert én kétszer kisebb vagyok legalább, mint az Illés. Tehát inkább a gyengeségét érzi, és a hiányát érzi, nagyobb az űr, amit be kell tölteni. Azért nekem még nagyobb kegyelemre van szükségem, mert úgy érzem az erőtelenségemet, úgy érzem, hogy alkalmatlan vagyok erre a szolgálatra. És az ördög megmondja nekem nap, mint nap, hogy te akarsz keresztény lenni? Te akarod a Krisztust követni, ez neked úgyse fog menni, kinevetnek, egy szégyenletes vállalkozás, amely belekezdesz. Azért kéri, hogy Uram, add nekem a te lelkednek a kétszeresét, töltsd meg engemet önmagaddal, hogy talpon tudjak maradni, és erős tudjak lenni a te utaidon. És hogyha így van, akkor meg is adja ezt az Úr. És ugyanaz a buzgóság lesz bennünk, mert az így is lehet értelmezni. Ugyanaz a lelkület legyen bennem, mint az Illésben. Akkor ugyanaz a lelkület lesz bennem, ugyanúgy az Isten ügye az első helyre kerül, ugyanúgy szeretném őt képviselni, ugyanúgy szeretném a róla való bizonságtételt másoknak elmondani. Azért adj nekem, Uram, olyan buzgóságot, ami a hívő emberekben volt. Adj nekem egy olyan töltést, hogy én szívvel, lélekkel ezt az utat akarjam járni, és egy kicsit lelkesedjek is ezért. Testvérek, mi nem vagyunk olyan lelkes keresztények. Mi olyan inkább búval bélelt hívők vagyunk talán. Pedig hát az Úr öröm a ti erősségetek. Hogy legyen bennünk ez a buzgóság, ez az öröm, ez az odaszállás, jó dolog és lelkes dolog a Krisztust követni, és az ő útján járni. Azért állj a lábadra, mert lehet, hogy az erősségek, akikben eddig bíztál, itt hagytak téged. Lehet, hogy akiben annyira reménykedtél, elment a minden élők útján, az Úr Jézus Krisztus elhívta. Neked pedig tovább kell menned, ezért kell a saját lábunkra állni. És ezt teszi Elizeus. Miután már maga lábára kell állni, megkapta az Úrnak a lelkét, és annak az erejét, utána cselekszik. Beszél is, aztán a keze megmozdul, meg a lába is megmozdul, aztán a tanácsol is. Ezt érdemes végigolvasni, ezt a részt, mert nagyon szép szakasz ez. Amikor egyedül marad, akkor megszólal, aztán a keze megmozdul, aztán lábával át kell a Jordánon, egyszer csak lelki gondozott a prófétákat. Megszólal, de nagyon érdekes, amit mond. Azt kiáltja, hogy Édesatyám, ez még Illés után szól, de hát az elmegy a tüzes szekére. Édesatyám, és utána mond valamit, Izrael szekerei és lovagjai. Mert Isten adott neki valamilyen különleges belátást a láthatatlan világba. Mert van egy látható világ, amiben mi élünk, és van egy nem látható világ, ami szintén valóság. És Isten az Ószövetségben azért, hogy legyen kijelentés, hogy mi tudjuk, hogy mi van a láthatatlan világban, adott ilyen belátást bizonyos prófétáknak. Tehát azért, hogy a Biblia 39 könyve az Ószövetség elkészüljön, ezért olyan dolgokat láttatott Isten az emberekkel, amiket most már nem kell láttatni, mert miután látták, leírták. Tehát ami ezekkel az emberekkel történt, ez lett a Biblia. Tehát nekünk nem az ő megtapasztalásaikat kell keresni, hanem amit mondtak, azt kell elhinnünk. Mert amit őt láttak és hallottak, angyalokat is látták, látták az Úr angyalát, meg íme most belát a láthatatlan világba, ezt azért adja az Úr, hogy tudjuk, hogy van láthatatlan világ. Én még egyetlen angyalt sem láttam, de az nekem belső bizonyosságom, és tudom, hogy vannak angyalok. Én ezeket a dolgokat nem láttam, de nekem ez egy teljes bizonyosság, ez a keresztény embernek egy belső meggyőződése, hogy ez egy biztosabb tudás minden más tudásnál. De azért, mert a Szentlélek a már leírt tapasztalatokat valóságosan teszi az én számomra. Tehát ne csapjon be bennünket senki az, hogy neked is kell látni a láthatatlan dolognak, világnak a mozgásait, a színeit, a ragyogását, vagy árnyait, és akkor leszel igazából keresztény. Mi hitben járunk, nem látásban. Mi dolgunk az, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. És hogyha ezt nem veszük komolyan, ezt a parancsot, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, és eljött azt mondjuk, hogy látni akarok, és majd úgy üdvözülök, akkor a sátán téged be fog csapni. És ez nagyon-nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban, hogy Elizeus belátott a láthatatlanba, ezt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy csapda, hogyha valaki ugyanúgy be akar látni a láthatatlanba, mert belát a láthatatlanba, csak annak a másik oldalában. Mert a láthatatlan világnak két része van. Van a dicsőség, az Úrnak a világa, ahol a kiválasztott angyalok élnek, és szolgálnak az Úrnak. Erről sokat tudunk, amikor Jákob számára megnyílt az ég, és látta az Úr angyalait a létrán föl és alá járkálni. Sok-sok kép van erről. Amikor Elizeus próféta egyszer körülvéve az ellenséggel a szolgáját úgy vigasztalja, hogy ne félj, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. És megnyitott az Úr a szolga szemét, és azt látta, hogy körül van véve a hegy tüzes lovagokkal. Elizeus és az ellenség között. Mert az Úr angyalai tábort járnak az őt félők körül. Isten adta ezt, hogy lássa, hogy mi tudjuk, hogy az Úr bennünket csodálatos és titkos módon meg tud őrizni. De valaki látni akarja ezeket a dolgokat, amikor az Úr azt mondta, hogy nem látásban, hanem hitben. Nekünk hinnünk kell. A hit az az érzékszer, amely által megragadjuk a megváltót. A hit az, amely által a Jézus Krisztus áldozata miénk lesz. A hit az, ami által megtisztulunk a mi bűneinktől. A hit az, ami által tudjuk, hogy örök életünk van, és hogy valaki mégis kíváncsian látni akar, lát, mert az ördög láttat vele dolgokat. Mindenféle babonás, okkult dolgot lát az az ember, aki ezt az engedetlen lépést megteszi. Nem az Izrael seregeinek és seregét és lovait fogja látni, mármint a lelki Izraelnek a seregeit és lovait fogja látni, hanem egészen mást. Egészen mást. Most egy ilyen paramedicina újság került a kezembe, ma délután megkínáltak fel, hazavittem. Hát a Müller Péter szépen mondja maga tanácsait, hogy hogyan lehet a szellemekkel kapcsolatban lenni. Hogyan lehet belátni a láthatatlan világba? Ezt a Biblia veszélyes dolognak tartja és tiltja. Nekünk hinnünk kell, és nem látnunk, mert hogyha belelátunk a túlvilág dolgaiba most, akkor negatív világba látunk bele. Egy romboló világba látunk bele. A napokban keresett, vagy egy hete, vagy két hete keresett meg egy ember, vagy egy házaspár, akik egy ilyen édesvíz kiadós ezoterikus újságnak a szerkesztésével foglalkoznak, és adtak egy könyvet, egy ragyogó kis könyv, egy gyönyörű kiadású, magas színvonal a könyv, egy cseh okkultista írta, és lefordították, vagy most fordítják le magyarra is, és majd terjesztik, és ebben 7 arkangyalról van szó. És elmondta ez a házaspár, hogy 7 arkangyal, ezek a láthatatlan világnak a csodálatos angyal fejedelmei, azok, amik irányítják a világnak a dolgait, az egész emberiség történelmét, és amikor ilyen-olyan történetek vannak egyszer a világon, ez az arkangyal, az Ariel, máskor pedig az Uriel, meg tudom is, ezek 7 arkangyal. Mondtam, ez eleve nem lehet, ez pozitív dolog. Miért? Mert a Biblia csak 2 arkangyalról beszél. Melyik az a 2? Gábriel és Mihály. Tehát ez a 2 eleve nem lehet pozitív irányítója az emberi történelemnek. Itt bukott lelkeknek a munkájáról van szó, és bukott angyaloknak, mert tudjuk, hogy vannak angyalok, akik elhagyták a fejedelemségüket. És ezek ítéletre vannak fenntartva. És ezeknek a munkája, hogyha irányítja az emberiség történelmét, az csak rosszat és kárt jelenthet. Tehát a 7 közül 2 eleve... Csak 2 maradhat jó, a többi pedig eleve nem lehet jó, mert azokról nem beszél a Biblia. Ráfaelről beszélnek a apokrifusok. De az meg Tóbiás megtanítja egy mágiára. Tehát a Ráfael az se lehet jó. A többi is leleplezi magát, hogy bukott fejedel. Amellett akik ők Gábrielnek meg Mihaelnek neveznek, azok is bukott angyalok. Csak kiadják magukat Gábrielnek és Mihaelnek. Hát tudjuk, Gábriel, miután az Úr Jézus megszületett, utána 700 évvel megjelent Mohamednek, és homlokegyenes mást mondott, mint 700 évvel korábban. Hát ennyire feledékeny lenne. Nem, hanem más volt. Más volt. Tehát, hogyha valaki nem hídben akar járni, hanem látásban akar látni, nagyon nagy veszedelembe kerül. Itt azonban Isten Bibliát ír, és nekünk megmutatja azt, hogy Ővé minden hatalom menjen és földön, és megmutatja azt, hogy hova kerül illés. Hát a dicsőségbe. Miután szolgálta az Urat, az Úr átvitte őt, átemelte őt az ő csodálatos országába. És ennek a tudatában élt Elizeus. Hogy az Úr megóv engem, körülvesz az ő seregével. Erre azt mondhatott testvérem, hogy hát akkor én is hívő lennék, hogy ez így ilyen biztos látásom lenne. Nekünk is ilyen biztos látásunk van, lelki látásunk. Hogyha egyszer Jézus követésére odaszállod magad, akkor az Úr körülvesz téged, és megoltalmaz. Láthatatlan, de valóságos módon. És nekünk nem is ezekkel a fejedelmekkel, vagy angyalokkal, a Mikaellel van kapcsolatunk, nem kivel? Magával, Jézus Krisztussal. Ezért hív bennünket, hogy legyünk az ő követői, és az ő útján járjunk. Azért kezd hozzá. És nem mondd azt, hogy nem megy. Mert ennyi mindent adott az Úr. Ennyi ígéretet adott te neked. Azért állj a magad lábára. Nem mondd, hogy elveszít téged. Add neked erőt. Meg tudod oldani a feladatot. Kezd el ezt az utat. Annak ide volt egy tornatanárunk, aki úszómester volt, és a Balaton partján mentette a fuldoklókat. És ő mesélte el, hogy épp a déli parton teljesített szolgálatot, tudjuk, hát kilométert kell gyalogolni, amíg az ember végül úszni tud. És tudta, hogy azon a helyen nagyon, nagyon alacsony a víz, és ott üldégett a székébe, és egyszer csak hallja, hogy valaki rémségesen kiabál. Segítség, megfulladok. Segítség, megfulladok. És tudta azt, hogy hát ott van egy kis gödör is, vagy azon a helyen van gödrös rész is, de hát nem mély a víz. Úgyhogy meg azt kiabálta, hogy álljon fel! Az meg csak, hogy segítség, megfulladok. Hát addig, amíg végül meghallott, hogy álljon fel, és fölállt, és idáig. Nem olyan nagy a veszedelem. Nem lehetetlen a dolog. Testvérem, állj fel! Állj a saját lábadra! És mondd azt, hogy Úr Jézus, itt vagyok. A te erőddel fogok tudni járni ezen az úton. Úgyhogy ebben segítsen bennünket Isten, és így vezessen tovább minket a következő estéken. Amen. Az evangelizációs énekünknek az első versét énekeljük, ez legyen a ráfelelő ének, és utána imádkozunk. Köszönjük Istenünk, hogy úgy vezetted az életünket, hogy találkoztunk emberekkel, akik téged hordoztak. Akik rólad tanúskodtak, és akik úgy tudták megélni a kereszténységet, hogy az vonzó lett számunkra. Én is megköszönöm, Uram, az én családomban is azokat, akik rád mutattak. Szüleimet, nagybátyáimat, a gyülekezetben az embereket, akik rólad beszéltek. Köszönjük, Urunk, hogy itt a gyülekezetben is vannak bizonságtevő lelkek, és ez a bizonságtétel eljut olyan sokakhoz. Áld meg az ő szolgálatukat, áld meg a köztünk való forgolódásukat. Köszönjük, hogy vannak lelki atyák. Teljön az idő, amikor saját lábunkra kell állnunk. Amikor nekünk saját magunknak kell megfogalmazni, átélni és megvallani a kereszténységünket. Segíts, Urunk, hogy egy ilyen döntést tudjunk hozni, hogy mi felnőtt, gondolkodó, érett keresztényként szeretnénk Úr Jézus Krisztus te követésedben élni. Köszönjük, Urunk, hogyha csúfolódok jönnek is, te le tudod győzni bennünk a félelmet, meg a szégyenkezést. Köszönjük, Urunk, hogy te ezeket a visszahúzó erőket hatástalanítod, tudod a mi életünkben. Most is látod, Urunk, hogy hány kéz ragad meg bennünket és húz vissza. Arra gondolunk, hogy hazamegyünk, és valamit meg kellene mutatni abból, hogy mi tőled kaptunk valamit, és szinte látjuk a mosolyt, a gúnyos kifejezést, vagy az értetlenséget. És mi annyira függünk az emberektől, pedig te magad mondtad, hogy az emberektől való félelem tört vet. És te azt mondtad, hogy ha valaki szégyel téged az emberek előtt, te is szégyelni fogod azt az atya előtt és az angyalok előtt. De köszönjük, hogy azt is mondtad, hogy aki vallást tesz te rólad az emberek előtt, arról te is vallást fogsz tenni az atya előtt és az angyalok előtt. Érezzük, Urunk, a mi gyengeségünket is. Azért kiabálunk, hogy megfulladunk, elvesztünk, pedig csak egy gödörbe kerültünk. Köszönjük, hogy te mondod, hogy álljunk fel. Fölállhatunk, mert te adod az erőt, mert a te szent lelkeddel belül erősítesz, és bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy így járhatunk a te útaidon. Köszönjük, hogy ez egy járható út. Még a mi számunkra is elkészített járható út ez. Segíts bennünket, hogy ezen az úton tudjunk járni. Köszönjük, hogy ezek a gondolatok eljutottak hozzánk, és tőled jött ez, és nem idegen lelkektől, és nem téveítéstől jött mindez, hanem a te szent lelkednek a világossága az igét ragyogtatta fel a mi számunkra. Köszönjük, hogy így van egy Bibliánk, és abban félreérthetetlen tanácsokat, útmutatást kapunk. Szeretjük, Urunk, a te beszédedet, azt olvassuk, és szeretünk téged, és követünk téged. Ebben segíts bennünket, kérünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen veletek. Amen. Szeretet